A görögkatolikus metropólia hírei. Keresztény életünknek nagyon fontos és meghatározó szakaszához értünk egy hete, a nagybőjthöz. Amerikai kutatók szerint a keresztényeknek mindössze 2%-a veszi komolyan a bőjtöt. Ugyanakkor egyre többen próbálnak az egészséges életre törekedni, az egészséges táplálkozással, mozgással, különböző diétákkal. Egy vegetáriánus is mondhatná, hogy bőjtöl. De mégsem, hisz nem elég csupán a testerőfeszítés, az önfegyelem, legalább olyan fontos, vagyis még fontosabb az a lelki munka, amit a bőjtölő végez. Milyen tehát a helyes bőjt? Hogyan kell helyesen, jól bőjtölni? Különféle hasznos írásokkal segítjük ezt az időszakot, az egyházmegyék honlapjait böngészve olvashatják el ezeket. A Hivatás Emlékalapítvány szervezésében várják a híveket nagybőjti zarándoklatra, mely 40 napon keresztül minden este 18 kilométer megtételével érkezik a Mária Pócsi szűzanyához. A zarándoklat 16 óra 30-kor kezdődik, amihez bármely napon és bármely szakaszon be lehet kapcsolódni. Jelentkezés és további részletek az egyházmegyék honlapjain találhatóak. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus jegyében kezdődött az Eukarisztia a Bizánci Egyházban címmel előadás sorozat a Szapiencia Főiskolán. Hazánkban idén az Eukarisztia jobban a figyelem középpontjába kerül, ami kiváló lehetőség arra, hogy még inkább elmélyedjünk a misztériumban. Örvendetes, hogy sokan veszik magukhoz Krisztus testét és vérét, örvendetes, hogy a hittanórákon tanulunk az Eukarisztiáról, de a szeptemberi kongresszus, illetve az arra való készület nagyobb lehetőséget ad a titok megismerésére és a tudatosabb áldozásra. Az előadók, püspökeink és neves teológusok. Személyük garancia arra, hogy hiteles igazságokat, átimádkozott teológiát hallhatunk. A negyedik előadás ma 17 órai kezdettel Atanász püspök atya fogja tartani arról, hogy a Krisztus hívők egységét az eukarisztikus egységben találhatjuk meg, mely akár a 2000-es éves megosztottságon is felülemelkedhet. Egy hét múlva Bán István atya, Szentélyben születő teológia, Egyház atyák a teológiáról címmel ad elő. Apák számára szerveznek lelki gyakorlatot március 6 és 8-a között Sajó Pál falán, a Szentlélek lelki gyakorlatos házban. Az elmélkedést Fedor Péter atya vezeti. További részletek és jelentkezés a 0630 5320 177 és a 0630 5151 368-as telefonszámokon kérhető, vagy a szentlélekházkukac@görögkatolikusok.hu e-mail címen. A közös hétvégi elmélkedés, kikapcsolódás és ünnepre készülődés igénye, valamint a résztvevők buzdítása miatt az Országos Görögkatolikus Ifjúsági Fórum újabb, húsvétra hangoló lelki gyakorlatot szervez Máriapócson április 3-a és 5-e között 14 és 28 évig között fiatalok számára. Jelentkezni március 20-ig lehet. Részletek az egyházmegyék weboldalain olvashatóak.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Újra köszöntjük a hallgatókat, azokat, akik már reggeltől, mondjuk a 6 órás imádság óta itt vannak velünk, bekapcsolódnak az imádságba és a beszélgetésbe, de azokat is természetesen, akik csak most nyitották meg a készülékeket, vagy kapcsoltak át ide a Mária Rádióba. Dorcival beszélgetünk itt ma reggel, Nagybőjt második hétfőjén, legalábbis a bizánci egyház rendje szerint 8 óra 15 perckor 4:49 van, az órák elkezdődtek már az iskolában, egyébként itt lesz nálunk is egy óra, hittanóra 10 órakor majd a ószövetségi magyarázatokkal jelentkezem. Nos, hát Dorci, ott hagytuk abba, hogy egy érdekes, izgalmas és nem könnyű kérdést tettél föl. Mi is volt ez?
Igen, kicsit az ikonok meg az ábrázoláshoz kapcsolódóan, hogy maguk az ikonok, ugye ez az aranyozott megjelenés, ez nem hasonlítható egy bálványhoz. Maga az, hogy az ikonokat tiszteljük, majd, hogy nem ugye hódolattal állunk előttük, hogy ez nincs összefüggésben mondjuk az Ószövetségnek a bálványimádásával.
Nagy tiltás volt az Ószövetségben, nyilván jogosan, hogy bálványt nem szabad tisztelni, akkor készítették ezeket az aranyozott szobrokat, vagy a festett alkotásokat. Szó sincs róla, hogy ez ennek bármi köze volna hozzá, de miért is nem? Hát először is jól meg kell érteni, hogy mi az, amiben az Új Szövetség más, mint az Ószövetség. Az Ószövetségben világos tilalom volt arra, hogy az Istent nem szabad ábrázolni, mert az Isten nem látta senki. Míg Mózes, aki kérte, mutasd meg nekem arcodat, az Isten embere, ő is csak hátulról láthatta az alakját, amint ott Mózes beállt a sziklahasadékba, és akkor elvonult dicsőséges alakját, csak hátulról láthatta. Tehát Isten nem lehet látni. Meg hát valóban az ember számára láthatatlan az Isten, egészen Betlehemi jelenetig. Akkor láthatóvá vált az Isten. Ott Betlehemben, a kis csecsemőben az Istent látták. És ha történetesen akkor egy betlehemi pásztor hazamegy, és beszámol a gyerekeknek, hogy mit láttam, és lerajzol, ja mondjuk a betlehemi jászlót, az a kis, az lett volna az első ikon. De hát nem, nem valószínű, hogy ez megtörtént volna. Viszont Krisztus megtestesülése óta igenis lehet ábrázolni az Istent és a szenteket, és ez a lényeg, ez az alapja, ez az, amit az egyetemes zsinaton aztán rögzítettek, hogy minthogy Krisztus megtestesült, ezért lehet ábrázolni. És amikor az ikon előtt hódolunk, megcsókoljuk, tiszteljük az ikont, akkor ezt a megtestesülést valljuk meg. Ezért írja elő a keleti egyház, hogy nem csak szabad, hanem az egyháznak a része az ikon tisztelet, az ikonok előtti hódolat, az ikonok megcsókolása.
Vannak olyanok, hogy rossz ikonok?
Jó, kis kérdéseket teszel föl. Igen, sajnos vannak rossz ikonok. Még az arany színről szerettem volna mondani, mert ezt is említetted, hogy hát ez a sok arany, ez is ugye nem visze bálványimádásba. Nagyon érdekes az arany szín, amely nem szerepel a szivárvány hét színei között. És a különleges szín, mondjuk a sárgához hasonlít legjobban, de nem sárga, hanem arany. És a tapasztalat is azt mutatja, meg van ezekről színelemzések is erről az érdekes kérdésről, hogy valami különleges hatása van az aranynak az emberre. A végtelenséget, az örökké valóságot, a hétköznapi életből való kiemelést készteti. Mikor vesszük fel az aranyat, a legnagyobb ünnepek alkalmával az arany ékszereket, és egy ikon is ünnep, mindig ünnep, a templom is mindig ünnep, ha belépünk, és nem véletlen, hogy aranyozott kupolák vannak, az aranynak nagyon sokat használják az ikonok festése, alkalmazásakor is. Na most nyilván, ha sok arany van rajta, meg mit tudom én, úgy néz ki, mint más ikonok, ettől még nem válik ikonná, ahogy említetted, hogy vannak-e rossz ikonok. Sajnos vannak rossz ikonok, amikor nem követik az egyház tanítását, hanem hát egy kicsit olyasmi, mint az ikon, mit tudom én, a sziklák ugyanúgy repedeznek, az egy jellemzője az ikonoknak, ennek is nyilván megvan a maga oka, vagy a, még az is lehet, hogy ugyanazokat a színeket használja, de például láttam egy olyan ikont, nem tudom, hogy melyik szentnek az ikonja, amelyben azt ábrázolja, hogy van az adott szent, és akkor a mellkasánál, vagy itt a testén egy kör alakban ott van az Úr Jézus megfestve. És ezzel azt a szép gondolatot közvetíti, hogy a szívében van az Úr Jézus. És hogy annyira, mondjuk is egyébként, ez valóságosan így van, hogy mindenkinek a lelkében, minden megkeresztelt ember lelkében ott van Krisztus, és hát annyira mély kapcsolat volt az Úr Jézussal, hogy a szívében hordozza. De ez téves, mert ez az ábrázolás mód, mert ezt a bizánci ikonográfiában csak az Isten szülőre alkalmazzuk, van ilyen kép, az Isten szülőt látjuk kitárt kézzel, ez a szűza jellel ikon, és a mellkasában, vagy a méhében ott ábrázolja, vagy a testén van ez a kör alakú embléma, azon belül az Úr Jézusnak az arca, és hát ez a megtestesülésnek a kifejezése, hogy ő hozta világra Jézust, azért mondjuk szűza jellel, mert idézi az Izaiás 7:14-et, hogy íme az Isten magad nektek jelet, egy szűz fogan és fiút szül, és ez erre utal ez a kép. Na most hát ebből úgy összekombinálta az ikon festő, hogy akkor ez egy szép megjelenés. Nem szabad ilyet, mert félrevezető, mert a testén lévő körben elhelyezett Krisztus, ez a megtestesülésnek az üzenete. Vagy van egy másik, sokat emlegetett ikon, a Szent Család ikon. Én nagyon harcolok ellene, sziszifuszi munka és teljes sikertelenség és kudarc övezi ezt a fajta küzdelmemet, mert nagyon-nagyon terjed. Nagyon kedvelt az a Szent Család ikon ábrázolás, amikor József és Mária, és közöttük megvan a kisgyerek, Jézuska. És akkor hát ezt ábrázolják, a Szent Családot ábrázolják. A Szent Családot szabad ábrázolni, József és Mária, és ott van a kis Jézus, akár mit tudom én. Asztalos munkát végez, ahogy József tanítgatja, vagy Mária tanítja járni, vagy ezek szép képek, de az ikonokon, amikor Józsefet, Máriát és Jézust ábrázolja, a bizánc ikon, akkor ezzel tanítja azt, hogy milyen viszony van közöttük. És az egy félrevezető kép, hogy ott van József és Mária, meg a kisgyerek, mintha egy valóságos család lenne, már pedig a Szent Család nem valóságos család, mert József nem férje Máriának, és nem édesapja Jézusnak, hanem nevelőapja. Tehát készteti azt a rossz képet, majdnem azt mondhatom, hogy azt a rossz családmodellt, amikor a nevelőapuka is ugyanúgy ott van, mindegy, hogy hát az ővé, vagy nem az ővé. Márpedig a karácsony ikon, ahol ábrázoljuk Máriát is, és a gyermek Jézust, az nagyon fontos, hogy kifejezze, hogy Mária szülte meg, de az atya fia, és nem Jézusnak, vagy nem Józsefnek a fia Jézus. Aztán hát nagyon-nagyon sok minden más is ott van a karácsony ikonon, úgyhogy hát ezekre mind oda kell figyelni.
És hogy esetleg az, hogy hogyan hat arra, hogy mondjuk az otthonainkban, hogy helyezzük el, ugye ott is szerintem legalábbis hangsúlyos szerepet kell kapnia.
Így van, nagyon igazad van. Hát akkor ezzel a gondolattal köszönünk el most a kedves hallgatóktól, hogy az ikonok nem csak a templomba valók, alapvetően ott van a helyük, de amikor az otthonunkban, a szobánkban elhelyezünk egy ikont, akkor egy kicsit templommá tesszük azt. És ez fontos, hogy tegyük meg, ne hiányozzon a keresztény otthonokból az ikon, hát főleg a görögkatolikusoknál, de a szent kép a római katolikusoknál, mert készíti az imádságot, ott van rátekintek, a családi imádság ott történhet az ikon előtt, nagyon fontos, hogy ilyen házi szentélyeket alakítsunk ki. Hát remélem, hogy erre buzdítást tudtunk megfogalmazni a mai beszélgetéssel, amit itt a Mária Rádióban folytattunk az ikonokról, az ortodoxia vasárnapja kapcsán. Szeretettel köszönöm most el a hallgatóktól, de a Szentmisében, illetve a hittanórában továbbra is maradjanak velünk, és kövessék a Mária Rádió többi adását is. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindenki!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.